tejköd. A fasor középső sávja nagy rózsalugasra hasonlít. Ezt választom mindig. A szélső sávok padjain egy környezetbe ágyazott szoborcsoport elemeiként megkövült párok ülnek, egymásba gabajodva. Mintha csak télire vennék be őket a városrendészet alkalmazottai, nehogy kárt tegyen bennük a fagy. Gyakran elképzelem, hogy légi folyósómon egy szemből érkező figyelmetlen galamb belefúródik homlokom közepébe. Az az érzésem, hogy mindig az utolsó percben kapom el a fejem előlük. Mozgó célpont vagyok. Az ősz fosztotta fák könnyen válhatnak a magány jelképeivé. Vigyázni kell velük. Korábban érkezem a megbeszéltnél. A cukrászda falán római freskót imitáló ügyetlen festés fut körbe. Megrendelem és kifizetem a süteményeket. Kettő mellé egy ingyen kávé jár. Kikortyolom. Szívdobogásom lesz tőle. Beülök a fal mellé, a krémeseket elhelyezem magam előtt az üveglapon. Nem sokan járnak erre. Néhány napja összefutottunk az utcán, és megörventünk egymásnak. Mi járatban vagy? Kérdezted. Itt fogok lakni, feleltem. Ó, hát ez csodálatos, mondtad, és felderült arcod látva én is egyből csodálatosnak éreztem. Meglepődtem ezen a fogadtatáson, ami több volt ismerősnek kijáró illedelmes érdeklődésnél. Csak ekkor tudatosult bennem, hogy a városodba költöztem. S hogy már is találkoztunk, az épp oly különös volt, mint amilyen természetesnek hatott. Mintha el sem váltunk volna nyár óta. Akkor csinálhatunk együtt egy csomó mindent, mondtad lelkesen, ha lesz időd. Ahogy elváltunk, megvásároltam azt a ruhát, amelyet túl drágának találtam egy kirakatban. Ebben várom, hogy feltűnj. Úgy érzem, elmúlt a megbeszélt időpont, előveszem a telefonom, hogy leellenőrizzem. Észreveszem az üzeneted. Korábban írtad, elhúzódik a próba. Rettentően sajnálom. Egyszerre kell csalódást és megkönnyebbülést, ahogyan a kijelző aljában egymás után bukkannak fel a sorok. Nem vagyok rád felkészülve. Nem tudom, hogyan kell rád felkészülni. Cseng a telefon. Te vagy az? Kérdem a kagylóba. Elszorul a torkom, hogy mégsem jössz, ezt akarod bejelenteni. Egy nagy, fekete kutya napozik a kapud előtt, és nem merem felébreszteni. Hárítod el minden aggodalmam. Hetek óta egyengetem magam, ahogyan a gyűrött abroszt szokták vendégség előtt. Egyenletesnek ható nyugalmam egymásba mosódó remegésekből áll. És talán ezektől a láthatatlan mozgásoktól, meg attól az erőttől, ami téged ide vonzott, megrázol. Apró szikrák pattannak elő, amikor borostyán karkötődhöz érek, hogy kezeddel együtt a fény elé emeljem. Megilletődötten állunk a lugasban. Sajnos makulátlan, mondod. Nem szorult bele semmi érdekes. Büszkén mutogatom a veteményest, majd átvezetlek a kerten, és a végében leülünk az uzmós iskolai padra. Lábunkkal diókat görgetünk. Varjak ejthették el, vagy éppen itt akarták elfogyasztani őket, zavartalanul, hosszú, keskeny kertem végében. Eleszegetjük előlük. A pad támlájára felállva a palánk fölött egy beépítetlen területre látni. Mögötte, lent, a város füstjei. Emelkedőn vagyunk. Sokáig nézzük a kerítéshez lappulva a nagy fa fölött zajló fekete pontok raját. Senki nem tudja, hol vagy most, senki nem tudja, hol vagyok. Egyetlen gazdái vagyunk a pillanatnak. Amikor kikísérlek, nem fogunk kezet, inkább átöleljük egymást. Nagyobb felületen könnyebben eloszlik az elektromos töltés, és nem ráz meg a karkötőd. Recitatívó. Hal egy erdővel álmodott, és az erdőfái tele voltak madárfészekkel. Hal volt az erdő, és felébredve azt gondolta, belém költözött. Valahányszor elmegyek a kapud előtt, egy faágat szúrok le a bejáratod előtti kopárágyásba. Mindössze arasznyi ágacskák ezek, és előfordulásom gyakoriságát jelzik. Recitatívó. Ahogy hal, madár ajtaja felé közeledett, benne is kinyílt egy ajtó. Egyszerű deszkaajtó, kukucskáló nyílással. A lépcsők kissé kifárasztották. Ködben kavargó madarak alatt érkezett, kefével kipucolt cipőben, szeme színét kifakította a nap. Az ajándék ütközővé változott kezében. Közeledésének hirtelen vetett véget madár közelsége. Szeretném kettőnk között végleg felszámolni a távolságot, mondta, és az ajtófélfán matató kezével véletlenül megnyomta a csengőt. Eléd mehetek? Kérdeztem. Persze, ha még nem kötelezted el magad. Azt akartam, hogy ez minél hamarabb kiderüljön. Ma ne gyere, mondtad elpirulva. Kerülő úton megyek haza. Elment a hangom, ezért csak bólintottam. Hazamentem, mert ennek a napnak már nem volt tétje. Valamilyen rövidítőn észrevétlenül megelőzhettél, a postaládámban még meleg volt a meglepetés. Egy kép a város két tornyáról, olyan szögből rögzítve, hogy a köztük levő távolság ellenére egymás mellettinek hassanak. A kép hátán a kézírásod. Daphnis és Chloe villanydrótok alatt, az égen, hanyatt. Recitatívó. Hal madárnak szánt egy fényképet. A preparálást is ő végezte a pincében berendezett laborban. A képben ott lüktetett a stopperóra folytott ketyegése, a piros lámpa parázsló fénye, a vegyszerek kábító illata. Hal azt remélte, hogy madár addig nézi majd a képet, amíg el nem alszik fölötte. És akkor megtörténik a kép folytatása. Madár üveges ajtajának szegőléce mögé tűzte be, és becsöngetett. Lábújhegyen szaladt át a körfolyósó túlsó oldalára, és olyan nyugalommal helyezkedett el a padon, mintha épp végignézte volna egy árny lopódzó futását a gangon. Oda át a vagonszerű lakás egyetlen fényfoltjában, madár felkelt íróasztala mellől, és kivilágló négyzetekként hagyva maga mögött a szobákat, elment a bejárati ajtóig. Oda át a vagonszerű lakás egyetlen fényfoltjában, madár felkelt íróasztala mellől, és kivilágló négyzetekként hagyva maga mögött a szobákat, elment a bejárati ajtóig. Kinézett, de nem látott értelmezhető körvonalat. Aztán észrevette, közvetlenül az orra előtt, a papírt. Kinyitotta az ajtót, kihúzta a léc mögül. Hal tudta, hogy madár most a villanydrótok kaligrafikus hálózatát látja a fehér égen, a fényképpapír fényes oldalán, és madárral együtt betűzte ki, ismételte el a kép hátára írt üzenetet a mat felületen, kotta a megíratlan szimfóniához. Madár elmosolyodott, mintha hangolni kezdene már is. Hazafelé mentem, és már az utcában jártam, amikor hátulról rám kiáltott egy férfi. Domni Schwara, nuva superács. Bevártam őket, elegáns felnőttek voltak, két pár. A nők nevetgéltek, amikor a férfi odajött hozzám. Nem tudja, hol találjuk azt a helyet, ahol vetkőzést lehet nézni? Kérdezte a férfi. Ezen az utcán kell lennie. A nők kételkedtek abban, hogy én leszek az útbaigazítójuk. Közben eszembe jutott, hogy nem messze vagyunk az X nevű vendéglőtől, ahol esetleg próbálkozhatnak. X? Kérdezte a férfi. Hiszen éppen azt keressük. Messze van? Megmutattam az irányt, és elköszöntem. Megpróbáltam igyekezni, hogy ne kelljen jól nevelten egymáshoz igazítanunk feszélyező társaságunkat, de mivel az X nevű vendéglő a kapum utáni bejárat, a lakattal pedig vacakolni kellett, utolértek. De hiszen te a szomszédban laksz, kisasszony. Várj csak, segítek, mondta az előbbi férfi, és odalépett mellém. Fekete dús szakálla volt, és barna bőre. Emlékeztetett a Félelem megeszi a lelket című film főszereplőjére. A nők ránézésre hivatalnokok lehettek, karonfogva álltak a férfiak mögött, smink nélkül, szinte hétköznapi viseletben. Egyedül vagyok. Forró vagyok, mondta a legnagyobb természetességgel a férfi. Én nem vagyok egyedül, mondtam. Hát akkor csak holnap találkozunk. Viszontlátásra, kisasszony, és kézfogásra nyújtotta a kezét. Reflexből viszonoztam a mozdulatát a nyitott kapuban. Mintha kezdenénk, nem pedig búcsúzkodnánk, bemutatkozott, majd kezet csókolt. A gyűrűmet. Ó, micsoda egészséges női kéz, sóhajtotta, és ezzel be is vonultak az X nevű vendéglőbe, a szomszédomba. Recitatívó. Hal elment madár elé a zenekari próbára. A portás fülkében tévé villogott. Hal kétrét görnyedve osont el a kis ablak alatt, átsúrant az üresen kongó előcsarnokon, egy pillanatra beilleszkedve a gipszből öntött fríz alakjai közé. Egy arasznyira nyitva hagyott ajtón egy gyengén világított folyósóra ért, gőgicsélő vízcsövek közé. Először itt állt meghallgatózni. A falon felfedezte egy híres karmester profilját a vakolat kopásában. A vészkijáratot jelző lámpa alatt hangtalanul lenyomott egy kilincset. Kitágult a tér, felnőtt a plafon. Sejtette, hogy a színfalak mögött kell lennie, túloldalán annak, amit hangversenyeken látni szokott, vagyis a zenekar háta mögött. A karmester inthetett, mert csönd lett. Hal megfeszült, hogy bármelyik pillanatban visszaléphessen. De néhány szó után a zene újra felé lett, visszaugrott ahhoz az ütemhez, amikor Hal még az alagútban ácsorgott. Leült hát a kivillanó bundájú kabátok, tátongó hangszertokok közé. Az ismerős dallamban felfedezte a basszus állványzatának ácsolt gerendáit. Közelebb ült most ehhez. A kíséret levált a szólóról, és dallammá izmosodva olyanná lett, mint a pincelejáratok és a felszín alatti tó a párizsi operaház alatt. A nagy, préselt lemez felületen közben észrevett egy kis nyílást. Oda lépett elé, és kikereste a számára legizgalmasabb részletet, amire ráláthatott. Tarkók és vállak összehangolt hullámai között ott piroslottak a figyelemtől madár orcái, amint a válla ívébe illesztett hegedű dongására fülelt. Mintha az új begyével leadott titkos jelekre kapott volna választ. Halnak úgy tűnt, hogy minden hang, amit hal, madárból ered. Vonón felnőtt ujjaid, vonásokra szedik arcomat, gondolta. Az előadás alatt a kezed nézem, ahogy ujjaid nyomogatják, húzgálják egymást az öletben. A manzsetta a kézfej erején vergődik. Nem ereszt ez a párhuzamos kis színjáték, amit senki sem lát, csak én. Miután elválunk, egy társaságba keveredem, füstös kocsmában telepedünk le. Ott üldögélek az asztalfőn, és a zajban senkihez nem ér el a hangom. Egyik pillanatban felém kínálnak egy zacskót az asztal fölött, amelyből előtűnik a hold, egy mézes pogácsa. A könyvtár termein átkövetlek. Akár egy bánya egymásba nyíló tárnáiban, hűvösödik a levegő minden átlépett küszöb után. A folytott csendben meg-megreccsen alattunk a kiszáradt parketta. Valahol egy betévedt darás kering, a megkeményedett gerinceken tűhegynyi koppanása hallatszik. Mész előttem, fonalként vezetsz. A könyvekből magasodó falak befelé fordulnak. A szűk, rácsos ablakokon túl kevés fény szűrődik be ahhoz, hogy itt olvasni lehessen. A világos, népes olvasótól egyre távolodunk. Elérjük az alagút mélyét, megállsz egy asztal előtt, a legbenső helyiség közepén. Egy óriási graduál fekszik rajta nyitva, a pergament törékenysége úgy óvja magát, hogy tekintélyt parancsol. Fölébe hajolunk. Hajadból megcsap a kint hagyott őszi meleg. Szájok vagyon, de nem szólhatnak. Szemük vagyon, és nem láthatnak. Fülök vagyon, de nem hallhatnak. Orrok vagyon, és nem illatozhatnak. Kezük vagyon, és nem foghatnak. Lábok vagyon, és nem járhatnak. És nem üvölthetnek az ő torkukból. Csak ezt akartam megmutatni. Mondott csak nem szabadkozva. És ujjaiddal elsimított szemhéjad, mint hófehér ruháját az első áldozó. A várakozás daganata ismét növekedni kezd, és zabolázhatatlanul burjánzásnak indul. Várom, hogy jelenléted visszametsze vadhajtásait. Levelekben fejtett ki, hogy nem tartott helyén valónak a találkozásról való önkéntes lemondás áldozatát, hiszen ez a másik vágyakozót szintén lemondásra kényszeríti. És hogy áldozatnak lenni dicső szerep ugyan, de a tét hiányában ez esetben teljességgel szükségtelen. Hogy jobb lenne, ha ott lennék, de ezt ne érezzem felszólításnak. Megerősített függetlenségem és szabad akaratom érvényesítésének jogát. Nem akarok önző lenni, egészített ki, és ezzel mellékesen és óvatlanul vallomást teszel. Tudomásomra hozod még, hogy türelmesen várod, hogy jelenlétem fényűzésében részesülj. Nem tudsz nélkülem élni. Kedvetlen voltam egész nap, vagy inkább fáradt, biztonságban akartam tudni magam, begubóztam. A lakásban mégsem találtam nyugtot, ahhoz minden túl csendes volt, túl történések nélküli. A szobám melletti mellékutcában a megszokottól eltérően tartósnak bizonyult egy jelenség. Egy gyerekméretű autóban egy nő sétáltatta a gyerekét. Az ablakom előtt állt, nem mozdult odébb, mert a függöny és az árnyékos szoba takarásában nem láthatta, hogy csak karnyújtásnyira áll tőlem. Amikor a gyereket az antennás távirányítóval elvezette az utca jobb széléig, megfordította a kocsit, és kivitte a bal kanyarulatig. Látszólag unta az egészet, mégsem vitt a manőverbe semmilyen csavart. Alkonyatkor kiültem egy könyvvel a hátsó kijárat lépcsőjére, de a kert előre nyomult, beszivárgott a mondatok közé, amelyek a hátukra vetődve jelentéktelenné váltak a nagy jelenlét előtt. Eltököltem, hogy én nem adom meg magam. Lepréselek a torkomon még egy adag szabadságot, hogy a közelgő és halogatott nagy jót túl tudjam élni. Mint ágyba bújás után, amikor hideg helyeket keresek a lábfejemmel az egyre nagyobb teret hódító melegségben. Elképzeltem magam, ahogy este a takarékos égő folytott fényében olvasgatok tovább, aztán hamar elalszom, hogy ne zaklassanak fel túlságosan az olvasottak. Vagy zenét hallgatok, és kihalva a zongorista székreccsentéseit, motyogását, átmegyek az üres szobába ellenőrizni, hogy valóban üres, nem ott recsent meg a padló egy dúdolászó betörő alatt. Ezektől menekülhetnékem támadt. Kapkodva öltöztem át, és becsattintottam magam mögött a kaput. A séta kimeríthetetlen lehetőségeivel találtam szemben magam. Indulhatok jobbra és balra, sőt előre is. Át a tömbházak közötti szűk járdán, hogy a forgalmas főútra kiérve átadjam magam a válogatatlan ingereknek. Végül, mint legtöbbször, a régi villa negyed vonzereje győzött. Ismerős körvonalat csak akkor láttam meg, amikor te már integetni kezdtél. Kihajtottam a hintát olyannyira, hogy megszűnt az ismétlődő fémes nyikorgás, aztán lefékeztem. Föld ment a cipőmbe, és a sarkamra mért hirtelen ütés kis agyamban rezgett be. Te is meglepődtél, s noha előre bocsátottad, hogy ez a kedvenc sétálóhelyed, mintha területsértést követtél volna el, jelezted, hogy mész is tovább, ha fenntartasz. Hiszen én is csak az időmet húzom, feleltem. És veled tartottam, hogy figyelmeztethesselek, ha valaki feltűnne a láthatáron, amíg te a kerítésekre felkapaszkodva adogatod rám bízott hátizsákodba a bodzavirágokat. Elsőként a nyulakat fedeztük fel. Gyerekkorunk ugyanarra a korszakra és ugyanarra a tájra esett. Te húsvétra kaptad, én tombolán nyertem az enyémet, egy kutya kiállításon 2 évesen. A te ajándékod a felnőttek visszavették, le kellett vágni. Az enyémből végelgyengülésben kimúlt ősanya lett, a nagyszüleim udvarán elkerített emeletes ketrec sorban. Múltunk halmazainak második metszetét a négyzetes könyvek tették ki. Amikor egy estén előkerültek a te polcodról is, éjszakában nyúlóan nézegettük őket a párnádon. A matrac, amit előhoztál, hideg volt. A megfigyelő minden könyvben egy helyből nézte végig, mi folyik le a szeme előtt. A dolgok kibomlottak, elmozdultak, majd visszarendeződtek önmagukba. Egy családi ház ablaka előtti almafa az évszakok körforgásában, egy szemétre dobott cipő átminősülése egérfészekké, a szánkózó helyé lett szemétdomb. Az elnagyolt jelenben figyelmünk újra kiterjedt a részletekre. Te is szerettél volna a padlásszoba ablakából villódzó denevéreket nézni, aludni, miközben kint tombol a vihar. Sosem tudtuk ki az, aki a képen mellettünk fekszik. Mindketten a másikát választottuk magunkul. Bizsergető gyerekkorunk fölött nem érezhettem már, csak láttam. Lapozás közben áthelyezted a kezed az én térfelemre, és ott felejtetted. Mint sutyorgó, összehajolt fejű csemetéket, ültetett szét bennünket a reggel. Nálad hagyott ruháimmal kijelölöm új otthonom határait. Néha azonban vissza kell térnem üres, fűtetlen lakásomba, hogy lehangoló könyvekbe olvassak bele. Égető szükségem lett ezekre melletted. De most a tiédben kóvájgok. Te elmentél egy barátoddal találkozni. Mire megérkezel hozzá, a város fölé nyúló régi villanegyedbe, körülöttem kiürül a ház. A kamrából kekszet veszek elő, elrágcsálok párat, kinézek az ablakon, és megállapítom, hogy a templomkertben elvirágzott a bodza. A lapos, kátrányos tetőn megállt az esővíz, és villog a leveleken. Egy sánta koldusasszony közeleg a vízben, és zsákjába tesz mindent, ami még használható. Bukórepülésben érkeznek le mögéje a tetőről a madarak. Valamit hullat. A kukák között öreg hajléktalan fütyöli már reggel óta ugyanazt a dallamot. Összegyűjtött csikkek, kipergetett dohány maradékát akkurátusan sodorja papírfecnikbe. A koldus és a hajléktalan ügyet sem vetnek egymásra. Kiiszom csuprotból a maradék teát, és megállok az üres lakás közepén. Megfejthetetlen teljesség honol. Átmegyek a nappaliba, és leülök a zongorához. eljátszom két rövidebb darabot, a harmadikban elakadok, majd újra kezdem, és ugyanott, ahol az imént felsültem, abba hagyom a játékot. Eszembe jutnak a zongoraórák, az ablak melletti faragott szék, rugóktól egyenetlen, kifényesedett bársonyhúzata. Az ujjaim ismerték a kottát, a tudatom nem. Ugyanezt történt velem akkor is. Az öreg tanárnő térképes kézfejét látom magam előtt, amikor a saját kezem bámulom. Néztem a kottát, mert el akartam kerülni, hogy csalódást okozzak neki. De ahhoz, hogy mellé ne üssek, a billentyűket kellett volna néznem, a fekete-fehér sávok épp oly érthetőek voltak, mint az építő kockák. A kotta magasságából tekintetem lefele vándorolt. Ujjaim tudták a helyüket, belépésük idejét ebben a koreográfiában, amelyet utánzással sajátítottak el, gyorsan és fogékonyan. De ahol vakfolt égtelenkedett a darabban, és a válságos rész felé közeledtem, az ujjaim megmerevettek. A billentyűk tapintása esküdt össze ellenem. Az elkoptatott elefántcsontlapocskák felidézték bennem az előbbi kudarcok sorozatát, és újra elbuktam. Az árnyék után már minden világos volt. Lecsukom a billentyűk fedelét, és a zongora tetején meglátom a manikűrollót. A körömágyak mentén levágom a tépkedni való bőrt. Bemegyek a szobádba, és felhajtom az ágytakaród. Előbb a párnába, majd letérdelve a pizsamádba fúrom az arcom. Így üldögélek egy darabig, aztán visszamegyek a nappaliba, és leülök az egyik fotelbe. A képeket nézegetem, végig a falon. A fekete, odafirkált, görnyedt kis alakot a kitalált lények társaságában. A teret a föléje magasodó házak között a teliholddal. A macska rajzot. Az ikont. Eszembe jut, hogy első látogatásaim egyikén családi fényképeket mutogattál, amelyeket valamelyik szekrényből vettél elő. Újra látni kívánom ezeket a képeket. Sorra nyitogatom a szekrénysor ajtóit. Az egyik rekesz alján meglátom a színes fenyőfa autót. A tetejébe geometrikus formákat kell bedobni a formára vágott lyukakon. 20 év múltán is felismerem a kirojtosodott, piros-fehér húzózsinort. Az autó kerekén a te tejfogaid nyoma, nem az enyémek. És kicsit mélyebbek talán. Aztán megtalálom a fényképeket, és a szerzeménnyel visszaülök a fotelbe. Rólad jóval kevesebb kép készült, te már a sokadik gyereknek kijáró lankadt érdeklődésbe születtél bele. A legtöbb képen elveszettnek és félénknek látszol, különösen az iskolai szerepléseken. A különböző alkalmakra rádadott ünneplő ruhákon pedig nem tudom eldönteni, hogy gúnyolódni vagy megilletődni szeretnék. Az én erőm a gyengeségben tökéletesedik ki. Ezt választod végül jelmondatul. Akkor még nem tudtad, hogy ez az, ami óv téged, amikor a felnőttek előtt álltál. Egy borítékban van néhány nemrég készült kép is. Ezeken magabiztosnak látszol. Ezek az arcképek hasonlítanak leginkább arra, aki most hiányzik nekem, és akit ezzel a szemöldökívvel, ezekkel az orr körüli szeplőkkel, az orrnyeregnek ezzel a görbületével, az ajkaknak ezekkel a redőivel azonosítani lehet. Azt is tudom, hogy a szupraszteriális mélyedés fénye és árnyéka testmeleggé alakul, ha megjössz. Az objektívben néző tekintet határozott szolidsága éles ellentétben áll a piros ruhás kép bizonytalan erővonalaival, mégis vissza kell lapoznom oda, ahol énekelsz vagy verset szavalsz egy ünnepségen, 6-7 éves korodban. Szőke egyenes szálú hajadból Billy frizurát nyírtak. Inkább felnőtt, mint gyerek méretű szemüveged mögül, riadtan nézel közönségedre, a fényképezőgép felé. Szemüveged egyszerre tesz kiszolgáltatottá, és emel kiváltságos helyzetbe. Bekeretez. A tanítónő veled társalog, lábon járó lexikonnak nevez, de közben sajnál, amiért nincs igazi gyerekkorod, ami részben neki köszönhető, mivel megkülönböztetett figyelemben részesít a többiekkel szemben. Tornaórán a legnehezebb, és öltözködéskor. Téged is meglep, hogy ez a kaloda nem esik le bukfencezés, futás közben, hogy nem akar összetörni, még véletlenül sem. Kapaszkodik a kis ragadály. Aztán megszokod. És az osztálykiránduláson már körültekintően teszed le az ágy alá vagy az éjjeli szekrényre, amikor már mindenki elcsendesedett és eloltották a villanyt. Ne lásson téged senki nélküle, mert akkor kezdődik minden előről. Ismét rád terelődik a figyelem. Elfogadtad, hogy azzal együtt arcod az arcod. Utálod. De vállalod most már, és ragaszkodsz hozzá. Vékony kiskarod tested mellett tartod, kiegyenesítve, tenyered nyitva, kézfejedre fehér inget fodra hull. Ő az igazi te. Megérkezel, lehúzod válladról a blúzod, hogy meghosszabbíthasd a karját. Felém tartod a fityegő végét, ebbe az odúba kell beledugnom a kezem, míg a tied beljebb húzódik, hogy helyet hagyjon neki. Üdvözli egymást két kis állat. Vajas kalácsként fénylik a vállad. Nincs mit meggyónnom. Nincs mit elkövetnem. Karodból híd épül az ágyattól a matracomig. Tenyerem az ismeretlen föld hőtérképe fölött vitorlázik. Visszahúzott kézfejemen ajkad nedves lenyomata sistereg, mint a légritka térbe került repülőn a kicsapódó pára. Aztán egy nagyon lassan, de eltéríthetetlenül sodródó, leszakadt földrészként egyszer csak partot érsz mellettem. Sötétben is látom a színeket. Mint egy festett matrioska baba, olyan vagy ismétlődő gesztusaid mögött, egyre koncentráltabban, egyre tömörebben. Lemorzsolódott testünkből mindössze tekintetünk marad. Egész éjjel nézzük egymást, azután is miután elnyom az álom. A következő képen a matrac üresen áll az éjszaka közepén, és lepedőjének ráncaiból egy angyal rajzolódik ki. Reggel már ismét rajta fekszem, amikor halkan készülődsz, hogy fel ne ébresz. Az angyalról nem beszélünk, de mindketten tudjuk, hogy létezik. Amikor a matrac egészen elhagyatottá válik, te akkor is megveted esténként, hogy én reggelente bevethessem. Akkor már mellőlem kelsz fel az ágyadból, mindig mosolyogsz, pedig felébresztelek, mondod. Végül fölöslegessé válik, és visszakerül a fűtetlen szobába, ahonnan előhoztad, hogy öntudatlanul is tolvaj létrát tarts nekem, amelyről elrugaszkodhatok. Egy rég nem látott ismerőssel futottunk össze az utcán. Egy helyről ismertük egymást mindhárman. Belőle azóta felelősségteljes felnőtt vált. Néhány kimért idegen társaságában volt, akiktől elnézést kért egy pillanatra, és odalépett hozzánk. Miután röviden elmondta, hogy ő is a városba került, és hamarosan munkába áll, megkérdezte tőlünk, és ti mi érdekeset csináltok? Érdekesen élünk, feleltem gondolkodás nélkül. Elnevettétek magatokat, te a meglepetéstől, elnyomva a kijelentés után beálló csendet, ő, mint aki kétértelműként kezeli az egyértelműt, de nem engedheti meg magának, hogy elértse az így tovább gondolható célzást. Ha magas a tét, senki nem meri überelni. Megmenekültünk.